Köszönöm szépen. Annyira régen hirdettem igét nálatok, hogy még sose hirdettem igét nálatok. Egyszer egy nyári táborozás alkalmával, ilyen gyülekezeti táborozás alkalmával esett rám a sor, illetve a választás. Én most egy kicsit ilyen nyaralásból jövet vagyok. Nem tudom, valamelyötök nyaralt-e már, volt-e már pihenni? Még senki? Zsófi, Zolé. Ki is pihentétek magatokat a nyaralásba? Részlegesen. Mi a családommal, Zsófival, meg a két kislányunkkal egy hetet eltöltöttünk Sopronban, amikor nyaraltunk, és hát miután hazajöttünk, most elkezdtünk pihenni. Nyaralásról, pihenésre nem tudtunk gondolni. Most a nagyszülők segítségével kicsit próbálunk regenerálódni. Nem vagyok a toppon. Ez nem magyarázkodás akar lenni. Talán augusztusra, munkakezdésre sikerül egy kicsit ki is pihenni magamat, illetve magunkat. Egy idézettel szeretném kezdeni ezt a mai alkalmat. Nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy elmondjam ezt az idézetet, meg ezt a történetet. Végül is úgy döntöttem, hogy elmondom. Így szól. Egy ember, akinek hite van, olyan erős, mint 100 000 másik, akinek csak érdekei. Ez az idézet John Stuart Milltől származik, ő egy közgazdász, és van egy ember, aki ezt az idézetet a mottojául választotta. Ezt úgy hívják, hogy Anders Behring Breivik, nem tudom, mond ezen ír nektek valamit. Néhány nappal ezelőtt ő volt az az ember, aki Norvégiában közel 100 embernek az életét ontotta ki. Nem tudom, hogy miben hitt ez az ember, de egy biztos, hogy romboló és pusztító volt neki a hite. És azért hoztam ezt ide, hogy lássuk, hogy nagyon nagy ereje van a hitnek. De Ábrahámon keresztül nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha a hitünket Istenbe, az igaz Istenbe, Jáféba vetjük. A címe ennek a mai tanításnak, szóval Ábrahám bevállalja. Biztos emlékeztek erre a műsorra, Csernus Dokinak a műsorára, ahol mindig ezt a kérdést tette föl nagyjából a vége fele, miután beszélgetett a páciensekkel. Magától a szemétől, Csernus Dokitól próbáljunk elvonatkoztatni, nem ez a lényege az egésznek. Itt mindig egy olyan fázisban tette föl ezt a kérdést, amikor, hogyha igennel tudtak válaszolni ezek az emberek, akkor valamiféle pozitív változás kéne, hogy öröm vagy boldogság, tovább lépés következik be az életükben, kellett volna, hogy bekövetkezzen. Valamelyiknek sikerült, valamelyiknek nem. Hogyha az igében én tanulmányoztam Ábrahámnak az életét, akkor kiderült, hogy Ábrahám...
És ön bevállalja? Igen vagy nem?
Kicsit levágódott. Szóval Ábrahám bevállalta, és nagy kérdés, hogy mi bevállaljuk-e ezeket a lépéseket, hitlépéseket. Maga a téma, amiről fogunk egy kicsit gondolkozni így összegészében, az Ábrahámnak az elhívása, a hitlépései, ezzel kapcsolatban a hite, az Istennel való kapcsolata, hogy ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz, és nagyon remélem, hogy ezzel kapcsolatban a mi életünkben is találunk valamit, tudunk vonatkoztatni rá. A viszonyom a témához, ez kicsit szerintem hasonló lehet, mint nektek, hiszen én is szeretnék egy tartalmas, kiegyensúlyozott Istenhez közeli életet. Próbálom napról napra Istennel élni, és vannak előttem hitlépések, vagy szeretnék hitlépéseket megtenni, és hát próbálom ezeket megtenni. Úgyhogy talán egy ilyen kis inspiráció, motiváció arra, hogy hogyan tekintsünk az ilyen helyzetekre, illetve hogy keressük egyáltalán az ilyen helyzeteket. Magyarán szólva, hogy legyünk bevállalósak ilyen mai szavakkal élve. Ha nem is ilyen helyzetet képzelek el, de ugye a hitünk szerint, a lelkünk szerint merjünk így ugrani, kilépni a saját komfortzónánkból, és nagy dolgokat tenni. Ugye mondtam, hogy Ábrahámról szeretnék beszélni, úgyhogy kicsit nézzük meg, hogy mi volt az a pillanat, mi volt az a lelki állapot, vagy az a személyiség, akit Isten megszólított, mi volt a múltja Ábrahámnak. A édesapja Táré volt, és amit olvasunk, ő Ábrahám volt, egy ilyen korabeli elképzelés szerint. Persze nem a ruhájáról, a magasságáról, nem erre gondolok, hanem egy kicsit úgy belülről, hogyan nézhetett ki. Tehát az egyik, ami kiderül a Bibliából, hogy a bálványimádó családból, közösségből származott. A családban a házi bálványok megtalálhatóak voltak. Nem a legszélsőségesebb bálványimádást végezték, mint akkoriban elég sok család, egy finomabb verzióját, de hát ilyen nincsen. Szóval nem az igaz, élő Istent imádták, nem őrá gondoltak ebben a családban. Aztán találtam egy érdekes utalást, az Ézsaiás mondta Ábrahámról. Tekintsetek a kősziklára, melyből kivágattatok, és a kút üregére, melyből kiásadtatok. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült benneteket. Itt képileg én ezt úgy látom, hogy egy ilyen vájathoz, gödörhöz, nem túl magasztos emberhez, emberként apostrofálja Ézsaiás Ábrahámot itt ebben a pillanatban, ahonnan ez a nemzet ki lett ásva. Aztán van egy másik kifejezés, ezt az öt Mózesben olvastam, a Károli fordítás alapján mondom. Veszendő mezopotámiai vala az atyám, és aláment Egyiptomba, és jövevény volt ott kevesed magával. Itt mezopotámiainak nevezik Ábrahámot, és ezzel lényegében semmi különöset nem mondanak róla. Egy ilyen átlagemberként van apostrofálva, amilyen ő volt. És ráadásul a mezopotámiaiak, itt pont egy ilyen zikkurát van, ők is a bálványimádást választották, ebben voltak. És veszendőnek nevezi. Egyfajta lelki veszendőségre tudok gondolni. És hát így összességében ezt az Ábrahámot Istennek a szuverén kegyelme által, vagy a Isten kegyelmével kiválasztotta az Úr, az Atya, és őt választotta ki annak, hogy nemzetek atya legyen. Most tekintsük át, hogy ezután, a kiválasztás után, illetve ezzel együtt milyen lépéseket tett meg Ábrahám, amit kért tőle Isten, és ezeken keresztül meglátjuk, hogy miket tanult meg Ábrahám Istenről ezekről ezeken a hitlépéseken keresztül. Az első ilyen lépés az a legelső elhívása Ábrahámnak, az első ilyen hitlépése, amikor Úr Kazdim nevezetű városából hívta el Isten akkor még Abrámot, és utána olvastam, hogy ez egy nagyon jó kis hely volt akkoriban, jó klímája volt, jó terület volt, és ez volt az a hely, amit ott kellett hagyni Abrámnak. Továbbá a rokonaiból is elhívta, tehát a rokonaitól. Néhányat magával indult el ebből a városból, és indult el arra a bizonyos hosszú útra, hogyha valószínűleg nem hangzott el a kérdés, de Isten megkérdezte, hogy bevállalod? Ábrahám azt mondta, hogy bevállalja. És hát ezáltal megismerte Istent, megismerte az ő valóságát, a létezését. A Biblia szerint az első alkalom volt, amikor Isten szólt hozzá. Ez egy elhívás, mai fogalmakkal lehet, hogy egy ilyen megtérésnek is lehet gondolni, ekkor találkozott Istennel először. A második ilyen alkalom, amikor tehát megismerte Istent, az ő valóságos voltát. A második alkalom, amikor Ábrahám találkozott Istennel, és Isten egy hitlépés előállította, az, amikor megmutatta neki Kánaánt, és mondta neki, hogy járja be keresztül Kasul. Ábrahám ezt a lépést is megtette, és megint egy újabb isteni tulajdonságot ismert meg, ez pedig a Isten ad reményt, ad célt, kézzelfogható cél. Tehát most már pontosan tudta, hogy mi az a terület, ahova őt elhívta. Mi az a terület, ahova őt hívja. Egy nagyon szép terület volt az ige szerint. A harmadik ilyen esemény, amikor találkozott Ábrahámmal Isten, az amikor 15. részben Isten utódokat ígér Ábrahámnak, és szövetséget köt vele. Itt Ábrahám egy gondoskodó Istent ismert meg, egy olyan Istent, aki ismeri az ő szükségleteit, akár a vágyait itt az utódokkal kapcsolatban. Illetve hát ezzel a szövetség, ez kifejezi azt, hogy Isten mindig is vele van, hogy érdekli őt, hogy szereti őt, és hogy foglalkozik vele. Nem hagyja egyedül azon az úton, amin elindította. Tehát ezeknek a lépéseknek, amiket Isten felkínált Ábrahámnak, ezeket ő elfogadta, és ezeken keresztül tudott egyre jobb képet alkotni Istenről, egyre jobban megismerni. És volt a negyedik ilyen alkalom, amikor találkozott Istennel. Ezt a részt majd egy kicsikét meg fogjuk vizsgálni részletesebben is. Ez a 17. rész, és ott gyakorlatilag az egész 17-es fejezet. Itt egy jókora varga betűt írt rá Ábrahám, de Isten erre úgy reagált, hogy ezt a bizonyos szövetséget megújította vele, és nem is, hogy megújította, ki is terjesztette ezt a szövetséget a minden utódra. Tehát még bőségesebben megtapasztalhatta Istennek az ajándékait. És mondtam, hogy ezt a 17-es részt ezt kicsit jobban megnézzük. Szerintem láthatjuk azt, hogy kicsit hogy is működik ezek a hitlépések, hogyan működik az, amikor Isten egy ilyen helyzetben hív minket, és milyen reakciók lehetnek a mi részünkről és Isten részéről. Itt egy gyors áttekintés volt, hogy mivel jár ez, hogyha engedelmeskedünk. Most megnézzük azt a 17-es részt. Ez egy folyamat, ahogy én úgy elolvastam, és pontról pontra kezdtem feldolgozni magamban, hogy ez hogy is néz ki. Egyesével, így, ahogy megyünk a folyamatban, úgy fogom olvasni az igét, nem pedig együtt felolvassuk. Úgyhogy az első és elmaradhatatlan rész, hogy Istennel találkozzunk, az az, hogy ő megjelenik. Hogyha nem jelenik meg, vagy hogyha nem ő jelenik meg, és mégis van valamiféle dolog, amit úgy érezzük, hogy meg kell tennünk, vagy valamiféle lépés, akkor valószínűleg azért nem jó, azt nem kell megtennünk. Tehát Isten jelenléte nagyon fontos ahhoz, hogy jó úton járjunk. Itt azt mondja, hogy amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki. Járj én előttem, és légy fedhetetlen. Isten bemutatkozott neki ezzel a bizonyos mindenható Isten elnevezéssel. Ez a El Shaddai. Utána néztem, hogy ezt nem sokszor használta Isten magáról, ezt az elnevezést. Ezt az ősatyáknak, az Ószövetségben 6-szor említi a Biblia, és meg a Jobb könyvében 30-szor ebben a beszélgetésben jön elő ez az elnevezés. Tehát ez a mindenható Istent takarja. És ez számomra azt jelenti, hogy Isten mindenre elég, hogyha ő jelen van. Mindene megvan, és Ábrahámnak sem, nekünk sincsen szükségünk másra, jó, ha tudjuk ezt. Számunkra is elég, hogyha is szövetségben vagyunk vele, és elég arra, hogy betöltse a vágyainkat, elég arra, hogy megoldást kínáljon a problémáinkra, elegendő arra, hogy boldog életet biztosítson számunkra. És itt mondjuk nem feltétlenül arra gondolok, hogy folyamatosan sikeresek vagyunk, és ezért vagyunk boldogok, vagy nagyon sok pénzünk van, és minden jó klappol. És legutóbb, amikor én ezt megtapasztaltam, ezen a bizonyos nyaraláson Sopronban, az első napokban a Szonya kislányunk nagyon, hogyan mondjam, finoman szóval lökött volt. Nagyon-nagyon lüke volt, és egyszerűen nagyon ideges voltam folyamatosan. Állandóan nyekergett, semmi nem volt jó neki, hisztizett. És hát mondom, itt vagyunk Sopronban, eljöttünk nyaralni, képtelen vagyok jól érezni magamat. A boldogság érzése így valahogy ettől így nem tudott elönteni. És akkor hát Zsófinak mondtam, hogy üljünk le, imádkozzunk. Most jött ez a pont, hogy próbáljuk meg függetleníteni magunkat a körülményektől, és próbáljuk jól érezni magunkat ettől függetlenül. És hát jó volt. Kicsit tudtunk máshogy tekinteni a nyaralásra, és már hát később a Szonya is egy másik fokozatra kapcsolt, úgyhogy egész jó lett a végére ez a bizonyos nyaralás. Jár, én előttem is légy fethetetlen. Kicsit meglepődtem előtte, kérdeztem a Zsófitól, hogy szerinted hogy van, hogy mi nekünk Isten előtt kell járnunk, vagy pedig Isten van előttünk, és mi megyünk utána. És akkor hát ő rögtön rávágtott, hogy Isten megy előttünk, és mi megyünk utána. Ahhoz képest mégis itt azt olvassuk az igében, hogy mi menjünk elől. Úgyhogy azért ez egy ilyen félelmetes érzés, hogy Isten ott van mögöttünk. Szerintem ez egy ilyen Isten félelem, hogy az ő tekintete ránk vetül, és ő tudja, nézi, hogy mi mit teszünk. És hát járjunk elől, ne utána kullogjunk, hanem ezeknél a lépéseknél merjünk megeredni, és bízzunk benne, hogy ő ott van mögöttünk. Illetve légy fethetetlen, van olyan, ahol azt írják, hogy legyél tökéletes. Ez is egy kicsit rémisztő, hogy hát én hogyan legyek tökéletes. Hát később az van a Bibliában, hogy mi nem vagyunk tökéletesek. De aztán találtam egy olyan megnyugtató fordítást számomra, megnéztem az eredeti szöveget is. Én szerintem így inkább azt jelenti, meg a fordítás azt írja, hogy járj én előttem, és tökéletes leszel. Tehát egy olyan folyamatot indít el Isten ezáltal, hogy egyre, hát így a megszentelődés útján egyre előrébb kerülünk, egyre közelebb tudunk kerülni hozzá, egyre tökéletesebb leszünk. Nyilván itt a földi életünkben ezt nem fogjuk elérni ezt az állapotot, de a mennyországban már el fogjuk érni ezt az állapotot. És aztán utána következik a kijelentése Istennek Ábrahám felé. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Isten ebben a folyamatban megmutatta magát hitáltal. El kell hinni Isten létezését és az ő kijelentését, és utána bevon minket ebbe a szövetségbe. Próbáltam így mai fogalmakkal, hogy ez így, mi ez a kijelentés, amit így ad nekünk Isten, hogy lehetne ezt így jól megmondani, vagy magamnak, hogy mi megértsem. Nem tudom, néztétek-e a Sose halunk meg nevezetű filmet. Ott Gyuszi Bál folyamatosan a hármas tuti befutóra ment a Sóhaj szobaasszony Fárosz, és hogyha ő erre mindent feltett, ez volt a tuti befutó, akkor a végén nagyon nagy nyereményt kapott. Kicsit ez a, hogyha így kapunk egy lépést, egy hitlépést, valamit látunk, hogy meg kell tennünk, akkor az a tuti befutó. Bármi másra teszünk, bármi mást akarunk csinálni, kezdünk el csinálni, az nem fog nyereséget hozni a számunkra az életünkben. Azt kell tennünk, amit Isten mondott nekünk, vagy mond nekünk. És utána következik Ábrahámnak a reakciója. Ekkor Ábrahám arcra borult, Istene pedig így szólt hozzá. Néztem, hogy Dániel könyvében is, Dániel többször, amikor találkozott Istennel, akkor arcra borult, illetve a Jelenések könyvében, amikor Péter az elején, ő is azt mondja, hogy holtként a földre borult, amikor Istennel találkozott. Van egy ilyen természetes reakció, hogyha találkozunk Istennel, az ő tervével, az ő kijelentésével, akkor ott nagyon aprónak érezzük magunkat, nagyon kicsinek érezzük magunkat. És nekem egy ilyen legutóbbi élményem, amikor nagyon aprónak és nagyon kicsinek éreztem magamat, és képletesen mondva arcra borultam, az így a intézményvezető választás volt, ahol dolgozom, és volt egy olyan pillanat, amikor illetékes emberek megkérdezték tőlem, hogy akkor elvállom-e, hogy átmeneti időben vezessem az intézményt. És hát nagyon, nagyon megijedtem tőle, nem éreztem magam erre késznek, és hát így Istentől kérdeztem, hogy jó, persze, hát én engedelmes akarok lenni, de miért pont most kell ilyet csinálni, meg miért pont én, ezt egy kicsit toljuk el, mert egy ilyen nem túl jó állapotban lévő házról, intézményről van szó, és nekem kellett volna eltakarítani ezeket a úgymond romokat, és nagyon kicsinek éreztem magam a feladathoz. Isten végül is máshogy alakult, ezt a lépést nem kellett megtenni, bár igent mondtam rá, tehát felkészültem, elkezdtem már szövegetni a további terveket, meg lépéseket, amit ott kéne tenni, de itt nem kellett megtenni ezt a hitlépést. Mondjuk azt, hogy most itt vagyok, ez így, ezek ilyen hitlépések voltak így szó szerint, amíg ide kiléptem meg, hogy elvállaltam ezt az alkalmat, úgyhogy azért vannak hitlépések az életekben, életünkben. Isten ezek után kicsit kidolgozza részletesebben, kidolgozta részletesebben azt, hogy mit kér Ábrahámtól, illetve mit ad Ábrahámnak először. Ez lesz az én szövetségem veled. Sok nép atya leszel, nem neveznek többé Ábrahámnak, hanem Ábrahám lesz a neved. Mert sok nép atyává teszlek. Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled. Szövetségre lépek veled, sok utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked adom és utódaidnak a földet, ahol jövevény vad, Kánaán egész földjét birtokul örökle, és Istenük leszel. Egyrészt beszél egy szövetségről. Ez egy ilyen egyoldalú szövetségbelépés. Isten kijelenti, és hogy szövetségre lép veled, ráadásul hát egy határozott idejű szerződés, mert örökre szól. Nem határozatlan ideje, ami bármikor megszakad. Most, hogy már az új szövetségben vagyunk, ez a szövetség ez igazából már megköttetett velünk a Jézus Krisztus által. Azt olvassuk a Bibliában, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Tehát ez a szövetség megköttetett velünk. Ha még nem történt meg, akkor csak Krisztuson keresztül lehet, hogy megtegyük. Ha meg már megtörtént, akkor ez a részhez ki van pipálva, a szövetség megköttetett velünk. Egy új nevet is adott Ábrahámnak, Ábrahámnak helyesebben, ez az Ábrahám. Isten egyfajta megbecsülését fejezte ki ezzel az új névvel. Az előző név az nem egy ilyen túl pozitív töltetű volt, úgy nézegettem. Ez az új név, ez már egy annál inkább egy annál szebb név. Ezzel az új névvel egy új személyiséget is kapott ő, és hát gyakorlatilag egy teljesen új életet kezdett el élni, vagy kezd el élni Ábrahám. Aztán van egy, a továbbiakban olvassuk, hogy Isten kijelöli a módját, egy kicsit talán, mintha két oldalúvá tenné ezt a szerződést. Majd ezt mondta Isten Ábrahámnak. Te pedig tartsd meg szövetségemet, meg utódaidat is, nemzedékről nemzedékre. Így tartsátok meg szövetségemet, amelyet veletek és utódaitokkal kötök. Metéljenek körül nálatok minden férfit. Metéljétek körül a szeméremtesetek bőrét, ez lesz a veletek kötött szövetségem jele. 8 napos korában körül kell metélni nálatok minden fiúgyermeket nemzedékről nemzedékre, akár a házban született, akár pénzen vásárolták valami idegentől, aki nem a te utódaid közül való. Körül kell metélni azt is, aki a házban született, azt is, akit pénzen vásároltak, ott lesz az én szövetségem a testeteken örök szövetségként. A körülmetéletlen férfi, akinek nem metélték körül a szemérem teste bőrét, az írtassék ki népe közül, mert elutasította a szövetségemet. Kicsit viccesebb, mondhatnám, ez az apró betűs rész, de hát ez nagyon komoly dolog. Természetesen ez sem vonatkozik már ránk. Ez gyakorlatilag a szívünket kell körbe metélni, ez pedig maga a keresztség, amit vállalunk itt az új szövetségnek a korában. Isten ezt kérte Ábrahámtól, ez szerintem akkoriban egy elég komoly hitlépés lehetett, amit hát Ábrahám teketóriázás nélkül megtett az egész népével együtt. Nem csak Ábrahám kapott ugye új nevet, hanem Sára is. Hát itt Isten még részletesebben, még mélyebbre megy az áldásaival. És utána megint van egy reakciója Ábrahámnak. Először földre borult, arcra borult, mert Isten dicsőségében nem tudott más tenni. És itt azt olvassuk, hogy ugye utódokat iger újra elmondja Isten, hogy utódai lesznek Ábrahámnak. És Ábrahám arcra borult, de nevetett. Hát néha mi is talán vagyunk így, hogy valami furcsa reakció jön ki belőlünk. Ez is egy furcsa reakció volt, hogy Ábrahám elkezdett nevetni. Lehet, hogy néha sírunk, hogyha valami olyan lépés elé érkezünk, amit nem értünk, ami Istentől jön. Ábrahám nevetett, kicsit hitetlenkedés van benne. Ne lepődjünk meg tőle. Mindig ki kell lépnünk ilyen esetekben a komfortzónánkból, a kényelmünkből, és hát ez kellemetlenségekkel jár. És ezt is föl kell vállalni, nincs ezzel semmi probléma, ha ilyen reakciónk van. Isten, folytatom az igét. Azt mondta Isten Ábrahámnak, Szárajt, a feleségedet ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve, mert megáldom őt, sőt, fiút adok tőle neked. Megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle. Ábrahám arcra borult, de nevetett, és azt mondta magába, 100 esztendős embernek lehet egy gyermeke. Vagy Sára 90 éves létére szülhet-e? És ezt mondta Ábrahám az Istennek, bárcsak Izmael életét oltalmaznád. De Isten azt mondta, nem. Sára, a feleséged szül neked fiút, akit Izsáknak fogsz nevezni. Szövetségre lépek vele is, örök szövetségre, meg utódaival is. Izmael dolgában is meghallgatlak, megáldom őt, és nagyon megszaporítom, és megsokasítom utódaidat. 12 fejedelmet fog nemzeni, és nagy néppé teszem. De szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sára 1 esztendő múlva szül neked. Amikor Isten befejezte beszédét, eltávozott Ábrahámtól. Tehát látjuk, hogy Isten továbbra is nagyon figyel Ábrahámra, nagyon figyel ránk ebben a folyamatban, hiszen még mondja, hogy hát legalább Izmaelre figyelj oda. Isten mondja, hogy meghallgatta, és hát odafigyelt rá, és hát látjuk, hogy megáldotta. Ugye az iszlámnak a kezdése volt lényegében Izmaelnek, amikor kilépett Ábrahámnak a családjából. És hát Isten ezek után képletesen eltávozott Ábrahámtól, és hát megint följött a kérdés, hogy akkor ezt megcsinálod-e Ábrahám. De hát amint látjuk az igéből, Ábrahám ment tovább, és ezt a bizonyos lépést, ezt az első lépést, ezt ebben a helyzetben is megtette. Tehát tudjuk azt, hogy Ábrahám ebben a helyzetben...
Bevállalta. És ön bevállalja? Igen vagy nem?
Most az a következő néhány percben, így nézzük meg ezt a folyamatot egy kicsit, így közelebbről ismételjük át, hogy mik hangzottak el, így mik ennek a kapcsolatnak az ismérvei. Fontos az, hogy lássuk meg ezt a bizonyos elhívást, hogy ismerjük Istent. Istenhez csak Krisztuson keresztül vezet az út innentől. Ha még nem ismerjük őt, akkor rajta keresztül tudunk kapcsolatba, közösségbe, szövetségre lépni Istennel. És hogyha őt ismerjük, akkor megjelenik, és akkor fognak ezek a bizonyos lépések elénk tárulni. Erre van egy reakciónk. A túlnyomó részt, hát nagyon törpék leszünk, ha találkozunk Istennel, az ő dicsőségével és az ő nagyságával, az ő mindenhatóságával, ahogy bemutatkozott Ábrahámnak. Konkrét hitlépéseket kell tennünk, azok vannak előttünk. És hogyha ha ezekben elindulunk és megcsináljuk, akkor amit Ábrahámnál is megtapasztalhattunk, megláthattunk, az az, hogy óriási dolgokat tudott a hitével tenni, hiszen az egyik legnagyobb ősatya lett, akire aztán az Új Szövetségben is számos hivatkozás, Jézus is hivatkozik Ábrahámra és az ő hitére. Van egy könyv, nekem nagyon tetszik, az Igaz Isten ismeret, én ezt idehoztam. Tehát azáltal, hogyha bevállaljuk ezeket a lépéseket, kialakul egyfajta igaz Isten ismeret. Ezzel tudunk közelebb kerülni Istenhez, ezzel tudjuk őt jobban megismerni, hogyha engedelmeskedve keressük ezeket a lépéseket, és el is indulunk ezen az úton, illetve így tudunk egyre közelebb kerülni Istenhez, ami összességében Ábrahámnak a hitének az ereje ebben, a Jákvéba tette be a hite erejét, és láthattuk azt, hogy milyen csodákra képes. És szerintem ezt a folyamatot nagyon jól leírja egy igevers, a Rómában van. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Tehát Ábrahámot kiválasztotta, ott abban a helyzetben, abban az állapotban, mindegy, hogy milyen múltunk van, milyen gondolataink, milyen bűneink vannak, Isten kiválasztotta őt, és Isten már látta azt az utat, azt az új életet, amit adni fog neki. Tehát van egy elrendelése. Akikről pedig azt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Tehát megtörtént az elhívás, és elkezdte, szoktuk mondani a szót, hogy lenyesegetni, vagy elkezdte csiszolni. Ránk is ez vár. Ha megvan az elhívás, hogyha találkozunk ilyen lépésekkel, akkor elkezdődik egy ilyen formálódás, elkezdődik egy kiigazítás, hogy minél alkalmasabb legyünk arra, hogy ott a mennyországban Isten tudjuk dicsőíteni, a Földön is egy tartalmas életet tudjunk élni. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Hát ez már egy ilyen távlatos, messze távlatokban nyúló kép, hogy mi vár ránk, hogyha ezt a folyamatot végigcsináljuk. És itt nem csak arra kell gondolni, hogy ilyen komoly gyülekezet falain belül vannak csak hitlépések, vagy csak ilyen bibliai elhívások vannak, hanem hát sokszor én szerintem nekem például az egy hitlépés volt, amikor a Szonya lányommal egy hetet benn kellett lennem kórházban, miután Janka megszületett, Zsófinak otthon kellett maradni, de ő beteg volt. És hát akkor nem maradt más, én voltam benn vele egy hetet kórházba, és abban az időben ő nagyon anyás volt, mert ott volt a kistestvér, nagyon féltékeny volt. És engem nem kifejezetten fogadott el az ilyen helyzetekben, hogyha neki bármilyen problémája volt, mert ő mindig anyát akarta. Tehát ez nem azért van szerintem, mert én rossz apa vagyok, ez csak azért van, magamat is nyugtatom, meg ezért ti is tudjátok, mert hogy ő féltékeny, és neki az anyukája kellett. És hát akkor hát összeszorítottam, tehát lehet, hogy meg lehetett volna oldani, de így mondom, jó, menjünk. Sokat imádkoztam abban az időben. Egy érdekes utazás volt az egy hét ott a kórházban. Nagyon lassan telt az idő, nagyon sok mindenre volt idő. De aztán a végére elfogadott engem is. Nagyon jó kis kapcsolatépítés volt Szonyával is, meg hát jó kapcsolatokat lehetett ott szerezni más egyéb bentfekvő gyerekekkel, anyukákkal, apukákkal. Úgyhogy egy hitlépés volt, aminek semmi köze az igéhez. Semmi köze úgymond ilyen szolgálathoz. Bármikor lehetnek ilyen lépéseink. Úgyhogy kedves Kőszikla baptista gyülekezet, Ábrahám
bevállalta. És ön bevállalja? Igen vagy nem?
Ja, végére értünk. Én ugye ifi szolgálatban veszek részt, ott ugye rövid tömör tanítások a lényeg. Lehet, hogy ez is tömör lett. De végén szeretnék imádkozni egyet, mielőtt folytatnánk az Isten tiszteletet, illetve lezárnánk az Isten tiszteletet. Istenem, köszönöm a szövetséget, amit kötöttél velünk. Köszönöm a keresztséget, hogy Krisztuson keresztül van hozzád út, és hogy mindnyájunknak ott van a döntése. Elfogadunk, vagy nem fogadunk el hitből téged. Köszönöm, hogy Krisztuson keresztül a bűneinket megbocsájtottad, és közösséged lehet velünk. Köszönöm a hitet, amit adsz nekünk beléd, a hitet, amit adsz nekünk az ilyen helyzetekben, hogy ezeket meg tudjuk csinálni, és hát köszönöm a te minden hatóságodat, hogy te elég vagy nekünk, elég vagy a kínjainkban, a problémáinkban, vagy az örömeinkben, az életünkben. Köszönöm, hogy te mindenható Isten vagy, és nem kell nálad több. Köszönöm, hogy te megmondhatod nekünk a tuti befutót, megmutatod azt, hogy hova kell beletennünk az energiánkat, az életünket, és mi az a terület, ahova elhívsz minket, ahol lépéseket tehetünk veled együtt. Kérlek, Atyám, hogy adjál nekünk látást, hogy lássuk meg ezeket a helyzeteket, adjál nekünk fület, hogy meghalljuk a hangodat, tudjuk kiszűrni, Atyám, a hangokat így az éterből, és a tiedét tudjuk meghallani, tudjuk meglátni, tapasztalni a te jelenlétedet. Adjál nekünk, Atyám, bátorítást. Sokszor meg tudunk torpanni, meg tudunk állni. Ábrahám is megtette ezt. Megtorpan, de aztán továbbment. Adjál nekünk kitartást, hogy ilyen bevállaló gyülekezet, bevállalós emberek tudjunk lenni. De csak érted, csak miattad. És köszönöm, Atyám, hogy ezek által közelebb kerülhetünk hozzád. Köszönöm, hogy megismerhetünk igazából téged, igaz Istenként megismerhetünk. És olyan jó, Atyám, hogy a legjobb helyre tudjuk tenni a hitünket, hiszen az nálad van. Nem lehet kérdés, hogy milyen irányzatokat kövessünk, mert csak téged kell követnünk. Kérlek, Atyám, hogy áldjál így meg minket, tudjuk meglátni, hogy mi az, ahol használsz minket, és imádkozom, Atyám, azokért a családokért, ahol történtek ezek a tragédiák, ahol ez a szörnyű tragédiák történtek, hogy legyél vigasztalás számukra. Add, Atyám, hogy ezt a nagy traumát tudják kiheverni ezek a családok is, meg ez a nemzet is, és hogy ezen keresztül tudjanak közelebb kerülni hozzád. Köszönöm, Atyám, ezt az alkalmat, és köszönöm a te szeretetedet. Amen.